áldás békesség. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Testvéreim, fennálló énekül a 215. dicséretünknek az első és második versét énekeljük, a 215. dicséret első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a 100. Zsoltárt. 4 rövid verse van a 100. Zsoltárnak. E földön ti minden népek az Istennek örvendjetek. Tehát a 100. Zsoltár verseit énekeljük.
Thank you.
Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak Atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Figyeljünk, testvéreim, Istennek arra a szent igéjére, amelyik megvan írva a János apostol, János írása szerint való szent evangélium 10. fejezetében. Tehát a János írása szerint való szent evangélium 10. fejezetének első és következő néhány verséből így szól hozzánk Istennek szent igéje. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnan lép be, tolvaj az és rabul. Aki pedig az ajtó megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló útat nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kirekeszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nekik. Újra mondta azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébét jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, a Szentlélek Úristen cselekedje, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére és mindenek javára. Testvéreim, jöjjetek és feleljünk imádságban a mi Istenünk szavára. Mi is válaszoljunk neki. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te édesatyánk vagy nekünk, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusunkat elküldted erre a világra, hogy ő legyen egy bizonyos ajtó, amely nekünk kijárást és bejárást biztosít a mi javunkra, és köszönjük, hogy ő a gyülekezetek, és ennek a gyülekezetnek is őriző pásztora. Köszönjük, Urunk, hogy úgy volt ő jó pásztor, hogy életét adta mi érettünk, hogy mi az ő áldozata által örök életet nyerhessünk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ezért a nagy jó téteményedért, te azért is, hogy megtartottál bennünket, és ezen a te napodon elhoztál bennünket ide, ebbe a drága közösségbe, hogy veled és egymással találkozva figyeljünk a te szavadra, és a Szentlélek Úristen szentelje meg bennünket arra, hogy az ígét ne csak halljuk, hanem meghalljuk és meg is tartsuk azt. Urunk, eléd visszük azokat a testvéreinket, akik talán betegségük miatt nem tudnak itt lenni, de lélekben együtt imádkoznak velünk ebben a szent órában. E eléd visszük azokat a testvéreinket, akik hosszú útra indultak ezen a reggelen, lelkipásztor testvérünket, családját és az ifjúságot, akik elmentek, hogy egy szép hetet töltsenek együtt a természetben, a te legcsodálatosabb templomodban, és ott is, a szabad ég alatt is a te ígédet hallgathassák, és ha feltekintenek, akkor lelki szemeiddel, szemeikkel láthassanak téged, és a mi megváltó Urunkat. Minket most áldj meg a te ígédnek tanulásával, megtanulásával, áldj meg bennünket a te jelenléteddel. Szent fiadét, Jézus Krisztusunkét kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve énekeljük a 307. dicséret két versét leülve. A 307. dicséret első és második versét, tehát az első és második versét énekeljük. Így kezdődik az első vers: dicséretet mond nyelve mindennek, te néked könyörülő Istennek. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Meg van írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, közelebbről a János írása szerint való szent evangélium 10. fejezetéből a 10. vers második felét és a 11. verset hallgassuk. Tehát a János írása szerint való szent evangélium 10. fejezetének a 10. verse második feléből és a 11. versből így szól hozzánk Istenünk szent igéje. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Amen. Szeretett testvéreim, ennek a mai ige hirdetésnek azt a címet is adhatnánk egy kérdés formájában, hogy miért jött Jézus. És akkor hirtelen egy megállapítást is kell tennünk, mi az, amire azt mondhatnánk, hogy nem azért jött Jézus. Hát mi az, amiért nem jött Jézus? Tulajdonképpen nem azért jött, hogy valakinek a parancsára. Vagy például az egyház előírása szerint üres, közömbös szívvel, megszokásból ünnepeljük őt. Ezt ő nem kívánja. Nem ezért jött. Ő azért jött, hogy megajándékozzon minket, megajándékozzon téged és engem. Megajándékozzon, hogy életünk legyen, megajándékozzon, hogy bőségben éljünk, és megajándékozott élete feláldozásával, hogy megmentsen minket a kárhozat örök halálától. Hát akkor nézzük, testvéreim, ezeket a gondolatokat, és próbáljunk ennek mentén Isten igéjébe elmélyedni. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen. Azt mondják erre a cinikusok, a hitetlenek, hogy hát mit akartok, hiszen élünk. Hát látjuk, hogy mozgunk, dolgozunk, cselekszünk, megvannak a lehetőségeink arra, hogy a magunk területén tovább lépjünk, előbbre jussunk, magasabb polcra kerüljünk, felkerüljünk a karrierünk csúcsára. Hát mit akartok még? Ennél is több kellene nektek? Hát testvéreim, talán a biológiai életünkre ez hellyel közzel igaz is lehetne, azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ősszüleink bűnesete folytán elveszítettük az igazi életünket. Isten azonban már a teremtés hajnalán megszánta az embert, megígérte a szabadítót, aki a kígyó fejére tapos, aki által megérkezhetünk, testvéreim, a mennyei Édenbe, üdvösségünk szép honába, és visszakaphatjuk az igazi életünket. Tehát ezért jött Jézus Krisztus, ezért küldte őt az Atya, hogy az édenkerti atyai ígéretet beváltsa. Mert mind igaz és ámen, amit Isten szól, amit Isten ígér, hogy Isten nem az örök halált, hanem az örök életet szánta nekünk. Testvéreim, azért is jött Jézus Krisztus, hogy az ószövetségi áldozat bemutatások a Jézus áldozat bemutatásában teljesedjenek ki. Ugyanis az ószövetségi nép naponként próbálta kiengesztelni az Istent. Millió és millió áldozat vére árasztotta el a jeruzsálemi oltárt az Isten bűnbocsánata elnyerése érdekében. Nevezetesen azt gondolták az emberek, hogy az Isten egy haragvó Isten, egy bosszúálló Isten, egyébként a Zsoltárukban találkozhatunk is ezekkel a kifejezésekkel, és ő naponként ki kell engesztelni. Jézus Krisztus, Istennek báránya, azért jött, hogy egyszeri, tökéletes áldozatával, vérehullásával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvegye, és hitünk által megigazítson bennünket. Hát így biztosítja először is Isten az életet, és Jézus Krisztus így hozza az életet, ami számunkra. De Jézus Krisztus azért is jött, hogy az ő küldötteinek, a prófétáknak a proféciáját maradéktalanul beteljesítse. Testvéreim, gondoljunk csak például az ésaiási proféciákra, amikor is ezt olvassuk Ésaiás próféta könyvében, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az ő vállán az uralom ott lesz, és hívják az ő nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és a királysága fölött, hogy felemelje és megerősítse azt jogosság, igazság által mostantól fogva mindörökké. Egy messiási profécia Jézus Krisztusra vonatkozó. Vagy a másik, nem messze innen írja Ésaiás, egy vesszőszál növekedik, Isai törzsökéből, gyökereiből pedig egy virágszál növekedik, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Újabb profécia a messiásról. Mikás azt írja, hogy te Efraimnak Betleheme, semmivel sem vagy kisebb Judea ezrei közül, belőled származik nékem, aki uralkodik az Izraelen, akinek származása elejétől fogva van, öröktől fogva van, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az ő Istenének fenséges nevével. Ezért jött Jézus Krisztus, hogy ezek a proféciák beteljesedjenek, és hogy ő adja az életet nekünk. Igen, testvéreim, olyan életet, amely igazán emberi élet. Mert sokszor úgy viselkedik az ember, hogy azt mondják, ez nem emberhez méltó cselekedet. Emberként akarta, hogy éljünk, és így élünk, mert így élhetnénk tulajdonképpen, hogyha komolyan vennénk Istennek az akaratát, Jézus Krisztus Urunknak a tanítását, a Szentléleknek bennünket megszentelni akaró jelenlétét. Így élhetnénk, ha komolyan vennénk. De testvérem, ez nem így van. Megdöbbentő, hogy a farkas mennyire igyekszik elpusztítani a junyájat, és a megdöbbentő, hogy a júnyáj nem érzékeli a veszedelmet. Nem veszi komolyan a veszedelmet. Nem veszi komolyan azt, hogy lenne egy jobb út is, amelyen járhatnának. Testvéreim, megdöbbenéssel tapasztaljuk azt, hogy milyen nagy mértékben eluralkodik a mi társadalmunkban a gyűlölködés. Azok gerjesztik a békétlenséget, akiknél jobb lenne, hogyha hallgatnának. Az emberiség bűnös magatartása miatt egyre nagyobb mértéket ölt az éhség, a munkanélküliség, a hajléktalanság, a kilátástalanság, a létbizonytalanság. És akkor még ráadásul a világ több pontján ma is ropognak a fegyverek, robbannak a pokolgépek, a bombák és sok ártatlan férfi, nő és gyermek veszíti el az életét, esik áldozatul értelmetlen terrorcselekményeknek, vagy háborús hisztériáknak. Testvéreim, nagyon bele kellene kiáltanunk a világba. Emberek, nézzetek Jézusra! Mert Jézus nem ezért jött, amitől mi most szenvedünk, hanem azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Jézus nem azért jött, hogy a halálunkat akarja, hanem azért jött, hogy az életünk megmaradjon, és az életünk tovább folytatódjon majd ott, a másik világban. Testvéreim, Jézus Krisztus azt is mondja ebben az ígében, hogy ő az ajtó. Mit jelent ez, hogy ajtó? Azt jelenti, hogy megvéd bennünket a külvilág veszedelmeitől, a nyájat elpusztítani akaró farkasoktól, vagy az ordító oroszlánoktól, akik azt keresik, hogy kit nyeljenek el. Meg akar bennünket védeni a rablóktól, a tolvajoktól, akik ki akarnak bennünket semmizni, tönkre akarnak bennünket tenni. Meg akar védeni a sátántól, akiről azt mondja János evangélium egy más helyen, hogy emberölő volt kezdettől fogva. De Jézus Krisztus úgy is ajtó, hogy bezártságunkból, szolgaságunkból kivezet a szabadságra, az igazi szabadságra, a megkötözöttség nélküli életbe. És jó pásztor is Jézus Krisztus, mert vezetni akar bennünket az élet napsugaras útján azokra a jó legelőkre, amelyeken magunkhoz vehetjük az örök életet megadó és biztosító táplálékot. Ezért mondja Mikeás próféta, hogy az előbb olvastam, hogy legeltet minket az Úristen nevével. Jézus Krisztus tehát azért jött, hogy életünk legyen. És úgy legyen életünk, ahogy Pál apostol mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Testvéreim, Jézus Krisztus pásztorságának a fényében megérkeztünk ahhoz a gondolathoz is, hogy Jézus azért jött, hogy bőségben éljünk. És akkor feltetszük a kérdést, bőségben? Hiszen azt tanítja Jézus Krisztus Urunk az imádságban, az ő imádságában, hogy a mindennapi kenyerünkért könyörögünk, tehát csak a naponkénti kenyér adagunkért könyörögjünk. A hegyi beszédben ezt az óvást mondja, ne gyűjtsetek magatoknak földi kincseket. A gazdag ifjúnak azt tanácsolja, menj el, add el a te vagyonodat, oszd szét a szegények között, kincsed lesz a mennyben, kövess engem. Pál apostol azt írja Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet érettünk, ahogy az énekben is énekeltük, szegény élet, hogy gazdagítson minket. A lélek gyümölcsei között is a Galata levélben olvassuk, hogy a lélek gyümölcsei között ott van a mértékletesség, tehát a telhetetlenségnek az ellentéte. Akkor hogyan kell látnunk ezt a bőséget, amiről szólít Jézus Krisztus? Bőség mondjuk a szükséggel szemben, semmiképpen, nem erről van szó. Azt a meglepő megállapítást kell tennünk, testvéreim, hogy itt a bőség a bőséggel van szembeállítva. akkor itt álljunk meg egy kicsit, testvéreim, és nézzük meg, hogy hogy is van ez. A kérdés megoldásához elmondok egy bibliai történetet a Jézus egyik példázatából. Ez a bolond gazdagnak a története, Lukács írja le a 12. fejezetben. Van egy gazdag ember, akinek bőségesen termett a földje. Örül ez az ember rendkívüli módon, és elkezd számolgatni, elkezd latolgatni. Készülésemben úgy elgondoltam, hogy ez az ember úgy elvetette magát ott a kereveten, nagy kevélyen, és fenkölt gondolatai kezdtek támadni. Szóval mit fogok én most csinálni? Hát lerontatom a csűreimet, újakat építek. Nagyobbakat, hatalmasabbakat. És ahogy így elmélkedik, ilyen kevélyen, talán Istenről is megfeledkezve, egyszer csak megszólal Isten. Bolond, az éjszaka elkérik a te lelkedet. És amit összegyűjtöttél, kié lesznek azok. Nos, testvéreim, ennek a példázatnak a 21. verse mondja meg nekünk a kulcs szót. Figyeljünk erre a záró mondatra. Azt mondja, így van dolga annak, aki kincseket gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. A másik kulcsmondat néhány verssel előbb olvasható, így szól ez a vers, nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete. A Prédikátor könyvében az 5. fejezet 12. vers egy félelmes dolgot mond. A gazdagok a bővölködés miatt nem tudnak aludni. El tudom képzelni, testvéreim, hogy mindig azt nézik, jaj, mikor fognak betörni, mikor viszik el azt, ami az én jogos tulajdonom, mikor tesznek engem szegényé, és szinte egy pillanat nyugalmuk sincs a gazdagságuk miatt. Testvéreim, akkor milyen élethelyzetek vannak itt most egymással szemben? Hát az ige tanítása szerint az Istenben való gazdagság vagy bőség a világ gazdagságával és bőségével szemben. Az Isten kegyelmében és szeretetében való bőség az Isten nélküli bővölködéssel áll szemben. És mi a különbség a kettő között? Az a különbség, testvéreim, hogy aki nem Istenben gazdag, akit csak a világi gazdagság érdekel, az még többet akar. Az még inkább növelni akarja a vagyonát. Még a mások megszegényítése árán is letapossa a másikat, könyököl, sőt, megsemmisíti. Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 7. verse azt írja, hogy a gazdagok uralkodnak a szegényeken. Viszont az Istenben gazdag ember, a kegyelemben bővölködő ember, abban találja meg az igazi örömét, ha adhat. Ha másokon segít. Ha másoknak boldogságot akar adni, másokért áldozatot hozhat, a másik életét elégedetté, szebbé akarja tenni. Testvéreim, nagyon kevés televíziós műsort nézek én, mert elég kevés jó műsor megy ebben a sátándobozában, ahogy sokan nevezik. De most azért nézek egy szappanoperát, egy mexikói operát, ez a címe, hogy Paula és Paulina. Itt két testvérről, mégpedig egy ikerpárról szól ez a történet, akik rendkívüli módon hasonlítanak egymáshoz. Tehát szinte egyformák, ezt kell mondani. Na most a Paula, ez egy elkényeztetett úri nő, aki gazdag, de azt kell megállapítani az egész cselekményből, hogy nem Istenben gazdag, hanem Isten nélküli bővölködő valaki, aki egy elkényeztetett asszony, nem találja meg otthon a boldogságát, megcsalja a férjét, elmegy, és milliómosokkal szórakozik, és amikor visszakerül a családi otthonba, igyekszik mindenkinek az életét tönkretenni, megszomorítani, megkeseríteni. Tehát ez az egyik. Még azt kell elmondanom, hogy ráveszi az ikertestvérét, hogy mivel pont olyan az ikertestvér, míg ő távol van, szórakozik, addig ő helyettesítse a férjénél és a családi házban, ami meg is történik, és nem is nagyon veszik észre eleinte, hogy ez nem az az asszony, csak az tűnik fel, hogy valahogy másképp mennek itt a dolgok. Ez nem a régi Paula. Ez valahogy másképpen viselkedik. Ilyeneket csinál, hogy a dédnagymamát leszoktatja az ivásról, az idegbeteg gyereket olyan szeretettel ápolgatja, hogy az szinte az idegbetegségéből csak nem meggyógyul. A csődbe menő gyárat rendbe teszi, hoz nekik pénzt, azt akarja, hogy ott mások boldogok legyenek. És ez az asszony, ez a Paulina, talán így mondhatom, hogy tényleg Istenben gazdag. Mert azt is látjuk a filmnek egy-két jelenetében, hogy viszi a gyereket a templomba vasárnap, meg azt látjuk, hogy este lefekvés előtt ott térdelnek és imádkoznak, tehát egészen más töltetű ez az asszony, mint a másik. Igen, látjuk a különbséget. Az Isten nélkül gazdag, vagy nem az Istenben gazdag ember, csak ártani igyekszik nagyon sokszor. Aki Istenben gazdag, az meg hasznára szeretne lenni másoknak. Igen, testvéreim, az Istenben gazdag és kegyelemben bővölködő ember jellemzése lehet, ahogy Arany János nagy költőnk is írja, földi ember kevéssel beéri, vágyait, ha kevesebbre méri. De hadd idézzem másik költő óriásunknak is egyik versét, a Merengőz című költeményből négy sort idézek. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? Hír? Gyönyör? Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Testvéreim, sok kacsalábon forgó palota van, talán itt már Magyarországon is. De bizony sok kacsalábon forgó palotában, ha minden van is, sokszor boldogság nincs, békesség nincs, egyetértés nincs, szeretet nincs. Mi hívő emberek, testvéreim, látjuk, hogy mi a baj. És valahogy a világi emberek is kezdenek ráérezni arra, hogy másképpen kellene az emberek életét berendezni. A múltkor meglepetten hallottam a televízióból egy amerikai tudós ember azt mondja, nem minden a pénz. Foglalkoznunk kellene az emberek lelkével is. Mi hívő emberek, testvéreim, az ének szavaival mondjuk el hitvallásunkat, vágyat, célt a múltnak adtam. Nincs már bennem vakremény, mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny enyém. Hát ez az igazi szívöröm. Isten és a menny enyém. és ezt hozta nekünk Jézus Krisztusunk. Ezért jött, segíteni akar nekünk abban, hogy Istenben lehessünk gazdagok, és az ő kegyelmének bőségében éljünk. És végül azért is jött Jézus Krisztus, hogy élete feláldozásával ennek árán megváltson bennünket a kárhozottnak a halálától. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja az ő juhaiért. És Jézus Urunk igazán Istenben gazdag. És mit tesz? Önmagát adja. Önmagát áldozza. A Krisztus himnusz a Filippi levélben így szól, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az Atya kegyelmének ezt a bőségét hozta nekünk Jézus Urunk, és ajánlja fel mindnyájunknak, neked is, nekem is. És az a kegyelem mutatja meg azt is, hogy Jézus Krisztus valóban az az igazi ajtó, ahogy az igényben olvastuk, hiszen általa léphetünk át a világ ezernyi veszélyeztetettségéből, az atyai ház nyugalmába, az atyai ház biztonságába, az Isten népének szombatjába. Igen, testvéreim, ott vár ránk egy elvehetetlen gazdagság, elvehetetlen bőség, egy csodálatos örökség, az üdvösség. Hát így áldjon meg minket az Úristen, testvéreim, mindnyájunkat, hogy először is fogadjuk be szívünkbe Jézus Urunkat, és fogadjuk el tőle ezt az életet, ezt a bőséget, amit ő nekünk hozott. Amen. Testvéreim, a 215. dicséret 6. versével feleljünk az ige hirdetés mondani valójára. A 215. dicséretnek a 6. versét, szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, jöjj, ó Jézus, siet le. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy nem öncélúan jöttél erre a világra, hanem miértünk jöttél, azért, hogy minket megajándékozz élettel, bőséggel, az Atyában való gazdagsággal és az ő kegyelmének, szeretetének bőségével. Igen, Úrunk, köszönjük, hogy életedet is adtad a Golgotai kereszten értünk, hogy megbékéltess bennünket a te szent és ártatlan véred hullásával, megbékéltess az Atyával. Köszönjük, Urunk Istenünk, köszönjük Jézus Krisztus, Urunk, hogy nem kímélted ezt a nagy áldozatot, nem kímélted a te testedet, nem kímélted a sok szenvedéstől, a kínos haláltól, hogy nekünk ne legyen részünk ebben az iszonyatos szenvedésben és kínos halálban, amelyik több, mint a földi szenvedés, több, mint a földi halál, mert az örökkévaló kárhozat gyötrelmeitől mentettél meg bennünket, Urunk. Kérünk téged, hogy vegyük komolyan a mi életünket, hogy az Atya képére teremtettségünket megőrizzük, és így lehessünk igazi emberek, így lehessünk igazén élő emberek, és úgy lehessen bőségünk, hogy a mi Atyánkban lehessünk gazdagok. Drága Urunk, kérünk téged, hogy te légy a gyülekezetek, ennek a gyülekezeteknek is, ennek a gyülekezetnek is őriző pásztora továbbra is. Úr Jézus Krisztusunk, imádkozunk hozzád minden testvérünkért, a kicsikért, a nagyokért, az örömöket hordozókért, vagy a bánatot gyászt viselőkért. Ó, Urunk, a héten is ott Hódmezővásárhelyén, te bizonyára itt Szegeden is, ó, de sokan megállottak és megállottunk egy-egy koporsó vagy urna fölött, és megfájult a szívünk annak elvesztése fölött, aki itt hagyott bennünket, mert te hazahívtad az örök mennyei hazába. Ó, Urunk, hadd legyen minden gyászoló testvérünknek vigasztalása az, hogy Jézus Krisztus él, és általa mi is élni fogunk, mert nem csak ezt a mi életünket akarta minősítettebbé tenni, gazdagabbá tenni, hanem az örök életet is megszerezte számunkra. Feltámadásával, ami feltámadásunknak is garanciát nyújtott. Ó, Jézus Krisztusunk, kérünk téged, légy közöttünk továbbra is, erősíts bennünket, és mutasd meg az életnek és a mennyei életnek csodálatos és örömteljes oldalát. Hallgass meg imádságunkat, és erősítsd fel az Atyánál minden mi könyörgésünket. Drága Urunk, Jézus Krisztusunk, légy velünk, légy pásztorunk továbbra is. Amen. Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az újszegedi református egyház vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel megköszönünk minden imádságot, amivel egyházunk lelki életét igyekeztek kísérni, és az anyagiakat is köszönjük, hogy az egyház anyagi ügyeiben is segítségül vagytok. Szeretettel hirdetem, hogy a keddi biblióra délután 6 órakor meg lesz tartva. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az ige és imádság minden alkalmára. Most az áldás elfogadás előtt énekeljük a 229. dicséretünket, mind a három versét. A 229. dicséret mind a három versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Thank you.
mint ezeknek utána szeretteim, növekedjetek a kegyelemben. És a mi üdvözítő Jézus Krisztusunknak megismerésében, őneki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.